Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, és mai Isten tiszteletünket a 281. énekünknek az első 5 versét énekelve kezdjük. 281. énekünk, mondjatok dicséretet keresztjének az Úristennek. Istennek igéjét a mai vasárnapon a Zsoltárok könyvéből olvasom. A Zsoltárok könyvéből egy rövid Zsoltárt, a 15. Zsoltárt olvasom. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett utálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli. Aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha, örökké. A kegyelem Istene tegye számunkra az ő igéjének hallgatását és befogadását. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked ezt a mai szép napsütötte nyári vasárnap reggelt. Köszönjük neked az, hogy hívtál ide a te hajlékodba magadhoz, és mi jöttünk eléd. De meg kell mondjunk, Istenünk, hogy a szívünkben az örvendezés és a hálaadás mellett nyugtalanság és bizonytalanság is van. Úgy érezzük, hogy valami nincs rendben ebben a világban körülöttünk. Úgy érezzük, hogy bizonytalanok vagyunk, hogy erőre van szükségünk. Ezért kérünk, Urunk, hogy ebben a mai ígében szólíts meg bennünket. Add meg nekünk azt a tanítást, azt az útmutatást, azt az erősítést, és legfőképpen azt a reménységet, amire nekünk most szükségünk van. Szükségünk van arra, hogy tudjuk, soha nem vagyunk egyedül. Hogyha ez az embervilág fel is bojdul, hogyha rosszat rossz követ az életünkben, nekünk akkor is van oltalmazó mennyei atyánk, akihez odafordulhatunk, és aki bizton megtartja az övéit. Ebben a reménységben kérjük ezen a mai vasárnapon, Urunk, a te megerősítésedet. Azt, hogy úgy hagyhassuk majd el ezt a hajlékot, a te házadat, hogy a szívünkben békesség és nyugalom van. Kérünk Istenünk, hogy légy itt velünk, szent lelked által, áld és szenteld meg számunkra ezt az Isten tiszteletet, és hallgasd meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Készüljünk Isten üzenetének a meghallgatására. A 225. énekünknek az első versét énekelve, 225. énekünk, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. A már felolvasott 15. Zsoltárnak egyetlen rövid versét olvasom fel ismét, a 15. Zsoltár első versét, amelyből így szól hozzánk Istennek szava. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? A Bibliaolvasó kalauzunk a vasárnapi istentiszteleti alkalmakra nem csak az éppen soron következő Ó és Új Szövetségi részeket jelöli ki, hanem mindig ad még más lehetőségeket is, megjelöl még más igehelyeket is. A vasárnapi alkalom a vasárnapi igehirdetés alapigéjéül. Nos, én most ezek közül választottam a 15. Zsoltárt. Mégpedig azért tettem ezt, mert úgy éreztem, hogy az a gondolat, amit ez a Zsoltár hordoz, az a gondolat most nagyon közel áll a mi szívünkhöz, lelkünkhöz, a mindennapi életünkhöz. Ez egy olyan gondolat, amely valójában mióta a világ, mióta ember él a Földön, azóta mindig jelen van az emberi életben. Hol előtérbe kerül, hol nagyobb jelentősége van, hol pedig háttérbe szorul, de mindig ott van az ember életében. Uram, kicsoda tartózkodhatik szent sátorodban? Kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Ez a kérdés hangzik el ennek a nagyon rövid Zsoltárnak az elején. Mindössze 5 versből áll ez a Zsoltár, és az első vers ez a kérdés, és a következő 4 vers a ráadandó válaszok. És én azt gondolom, hogy most, amikor ennyire bizonytalanná kezd válni körülöttünk a világ, és ez érződik, sajnos érződik a mi egyéni életünkön is, a mindennapjainkon is, mondhatjuk úgy, hogy lecsorog, leszivárog a mindennapi életünkhöz, most bizony újra előtérbe kerül ez a kérdés, hogy kicsoda mehet az Istenhez, az Istenhez, az egyetlen, örökkévaló, múlhatatlan és állandó erőhöz. Kicsoda mehet Istenhez? Az ószövetségi népnek Isten adott egy helyet, ahol találkozhattak vele, ahova elmehettek, ahol megállhattak az Úr előtt. Ez legelőször a Szent Sátor volt, azután pedig a jeruzsálemi templom. Isten választott népe oda mehetett. Oda vihette az Úr elé, ahogy az Ószövetségből jól tudjuk, számtalanszor a hálaadó imádságát, a magasztaló imádságát, oda vihette az Úr elé a kérdéseit, a könyörgéseit, a bánatát, minden terhét, és oda vihette az örömét is. És legfőképpen az Úr előtt mindarra, ami őt elválasztotta az Istentől, ami akadályként állott Isten és ő közötte, a bűneiről is vallást tehetett, és bocsánatot nyerhetett. Mi is Isten népe vagyunk, az új szövetségi nép, és nekünk is van lehetőségünk az Istennel való találkozásra. Előttünk is van út, amely oda vezethet Istenhez. Ez az út nem más, mint maga Krisztus, aki nagy áron, hatalmas harc, küzdelem és áldozat árán szabaddá tette előttünk ezt az utat, megnyitotta azt a kaput, amit a bűneink jelentettek, és amelyek elválasztottak az Istentől. És ahogy az ószövetségi nép, úgy mi is megállhatunk az Isten előtt. Megállhatunk előtte, és elmondhatjuk neki minden gondunkat, bánatunkat, keservünket, kérdésünket és örömünket. Krisztus által. Ő az út. És ezt ő maga el is mondja. Amikor a tanítványoknak azt mondja, tudjátok, hova megyek, és tudjátok az utat is. És erre Péter olyan meglepett értetlenséggel néz rá, és azt mondja, Uram, nem tudjuk, hogy hová mész, honnan tudhatnánk akkor az utat? És akkor Jézus teljesen egyértelműen és világosan kimondja azt, hogy én vagyok az út. Senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Tehát előttünk is ott áll az az út, amelyen oda mehetünk Isten elé, bizonyos feltételekkel, de a mi számunkra is nyitva van a lehetőség. De Isten nem csak magához engedi az övéit, hanem oltalmat, védelmet is ad nekik. A Királyok könyvében olvashatunk Salamon trónra kerüléséről. Amikor Dávid már nagyon idős volt, és már nem tudta vezetni Isten választott népét, akkor ki kellett, hogy jelölje az utódját. Ugyan törvény nem szabályozta az utódlásnak a kérdését, nem határozta meg pontosan azt, hogy ki kell, hogy kövesse a királyt a trónon, de a szokás az volt, hogy az első szülött fiú követte őt. Dávid azonban nem a szokásra hallgatott, nem a szokás szerint hozta meg a döntését, hanem Isten szavára hallgatott, és Salamont jelölte ki utódjául. Amíg életben levő legidősebb fia, Adónia pedig már készülődött az uralkodásra, már tervezte a trónra lépését, már meg is szervezte a koronázást, már összehívta a vendégsereget. Se Nátán prófétát, se Salamont azonban nem hívta meg. De szinte már el is kezdődött az ünneplés, amikor meghallotta a hírt, hogy Dávid nem őt, hanem Salamont jelölte a királyi székre. És akkor nagyon megijedt. Nagyon megijedt, mert attól félt, hogy Salamon bosszúja utol fogja őt érni. És a Szent Sátorba ment menedéket keresni, mert az oltár menedék is volt. Isten menedék is az ember számára, hogyha az ember az ő oltalma alá helyezi az életét. És valljuk meg, hogy ebben az egyre bizonytalanabbá váló világban mi is szeretnénk oltalmat. Mi is keresnénk egy olyan helyet, ahol nyugalomban, békességben és legfőképpen biztonságban érezhetjük magunkat. Mi is szeretnénk az életünket valakinek a fennhatósága alá helyezni, valakinek a fennhatósága alá, akiről tudjuk, hogy a legnagyobb erő és hatalom ebben a teremtett mindenségben. És milyen csodálatos az Isten gondoskodása, hogy a mi számunkra is létezik ilyen. A mi számunkra is van menedék, az Isten oltalmazó karja, amely megvédhet bennünket minden rossztól. És itt érkezünk el mi magunk is most a kérdéshez, hogy hogyan közeledhetünk az Istenhez. Mi az az út, mik azok a feltételek, amelyeket teljesítenünk kell, amelyeknek meg kell felelnünk ahhoz, hogy valóban az Úr oltalmazza az életünket. És ennek a rövid zsoltárnak a következő 4 verse ezeket a feltételeket sorolja fel, amelyeket teljesítenünk kell. Az első feltétel, ahogy mondja, aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Vagy mondjuk úgy leegyszerűsítve ezt a rövid igeverset, hogy a fedhetetlen élet. Olyan érdekes, hogy ezek a feltételek, amelyeket ez a rövid zsoltár megjelöl, nem olyan látványos feltételek, nem olyan cselekedeteket vár tőlünk, amelyeket az egész világ láthat, amelyeket oda tehetünk tálcán a többi ember elé, és elmondhatjuk azt, hogy na látod, én ezt tettem. Hanem olyan dolgokra kér, amelyek a többi ember számára szinte láthatatlanok, amelyeket csak én magam és az Isten tudunk. A fedhetetlen élet. Hadd mondjak egy egészen személyes példát, hogy mire is gondolok ez alatt. Nem olyan régen egy bevásárló központ parkolójában parkoltam, és amikor elintéztem a bevásárlásomat, beszálltam az autóba, és elindultam hazafelé. És egyszer csak azt láttam, hogy az ablaktörlő alatt egy kis valamiről letépett papírfecni van, és rögtön rosszat kezdtem sejteni. Megálltam, átmentem az autó másik oldalára, és már láttam is, hogy mi a probléma. Kivettem azt a kis darab papírt, amire az volt írva, megkarcoltam a kocsiját, bocsánat, és egy név és egy telefonszám. Az illető nyugodtan megtehette volna azt, hogy szó nélkül elmegy. Soha senki nem tudta volna meg, hogy mi történt. Senki nem tudta volna, csak ő és a mindenható Isten. És valami ilyesmiről szól ez az ige is, hogy ne legyen ellentmondás a szavaink és a cselekedeteink között. Még ha senki nem is tudja azt, hogy mit tettünk, de ne ütközzön a szavainkba. Az Új Szövetségből nagyon jól ismerjük Jézusnak a küzdelmét, a fenntartásait, az ellentétét a farizeusokkal, ami pontosan erről szólt. Hogy a farizeusok látványosan adakoztak, jót cselekedtek, de a lelkükben valami egészen más volt. Jézus egy helyütt meszelt sírokhoz hasonlítja őket, amely kívülről nagyon szép hófehér, de benne a pusztulás és a halál van. Ez a Zsoltár is azt mondja, fedhetetlen életet kell élnünk ahhoz, hogy az Istenhez vezető úton tudjunk járni. Hogy soha senki ne vehesse észre rajtunk azt, hogy mást mondunk és másként élünk. És én azt gondolom, hogy ezt jóval nehezebb megtenni, mint hogyha olyan mindenki számára látható rossz dolgok elhagyására kérne bennünket az Isten. Sokkal nehezebb megtenni, mert mindig ott van a kísértés is bennünk, hogy de hát úgyse tudja senki. Csak én és az Isten. Sokszor talán mi magunk sem vesszük észre, hogy ellentmondás van a szavaink, a mások felé szóló szavaink és a cselekedeteink között. A következő versekben pedig újabb feltételek hangoznak el, és érdekes módon ezekről azt mondhatjuk, hogy ilyen negatív előjelű feltételek. Mert azt mondják ezek a versek, hogy aki Isten elé akar jutni, az mit ne cselekedjen. Az első az a rágalmazás. A rágalmazás az a mai ember életében azt hiszem, hogy elég nagy súllyal van jelen, hiszen naponként találkozunk a híradásokban olyan hírekkel, amelyek arról szólnak, hogy kinek az életében mit találtak. A rágalmazás az egy nagyon alattomos fegyver, és nagyon sokszor, legelső sorban a gyáva emberek élnek vele. Hiszen miről szól a rágalmazás? Hogy valakiről mondok valamit. Lehet, hogy nem is tudom bizonyítani, sőt, nagyon sokszor nem is tudom bizonyítani. Lehet, hogy a rágalmazó személye nem is kerül napvilágra. De a megrágalmazott minél jobban védekezik a rágalmak ellen, annál inkább gyanússá kezd válni. És azt mondják, a jó magyar mondás szerint, hogy nem zörög a haraszt. Nagyon nehéz a rágalmazástól megszabadulni. Nagyon nehéz lemosni. Olyan, mint egy fertőző betegség, amely terjed, és amely ellen nincsen orvosság. A következő két gondolat pedig szinte össze is kapcsolódik. Azt mondja az ige nekünk, hogy az járhat az Istenhez vezető úton, aki nem tesz rosszat a fele barátjának, és nem szerez gyalázatot a rokonainak. Azt mondhatnánk erre, hogy de hát hiszen ez természetes. Hát az ember a legkevésbé a rokonainak, a fele barátainak akar ártani. De ha végig gondoljuk azt, hogy miről is szól ez a rövid felszólítás, akkor észre kell, hogy vegyük azt, hogy bizony-bizony mi mégis megtesszük ezt. Nem is egyszer az életünkben. Lehet, hogy gyakran, szinte naponta. Nézzük, hogy mit is jelent ez a felhívás. Ugye például a munkahelyünkön, ahol a hozzánk nem annyira közel álló emberekkel töltjük el a mindennapjainkat. Ott a gondjainkat, a terheinket sokszor eltitkoljuk, magunkba zárjuk. Azt mondjuk, hogy ez nem tartozik másra. Nem akarjuk, hogy mások is tudják, hogy milyen terheket hordozunk, hogy milyen problémáink vannak. Ehelyett mindent összegyűjtünk, magunkba zárunk, és aztán, amikor hazamegyünk, akkor otthon a családunk, a szeretteink nyakába zúdítjuk minden gondunkat. Ővelük vagyunk türelmetlenek, ővelük szemben nem fordulunk elég szeretettel, tehát valóban a fele barátunknak, a rokonunknak, a családunknak teszünk ezzel rosszat. Arra figyelmeztet bennünket ez az ige, hogy figyeljünk azokra, akik mellettünk vannak, akik velünk élnek, a körülöttünk lévőkre, a családunkra, a fele barátainkra. Figyeljünk rájuk. Segítséget kérhetünk tőlük, eléjük is tárhatjuk minden gondunkat és terhünket, de szeretettel, szeretettel és türelemmel kell megvitatnunk a problémáinkat, és nem csak a miénket, hanem az övéket is. Igen, ez sokszor nagyon nehéz. Ebben a rohanó, ebben a felpörgetett, ebben a stresszes világban, amikor az emberek sokszor már önmagukból is elegük van. Igen, nagyon nehéz türelmesnek lenni. Nagyon nehéz türelemmel elhordozni önmagunkat is, és másokat is. De Isten ezt várja tőlünk, ezt kéri tőlünk, hiszen ha valaki türelemmel hordoz bennünket, az maga az Isten. Ő türelme végtelen, hiszen ő neki nem csak néhány emberre van gondja, hanem erre az egész teremtett embervilágra. Ugye olyan hihetetlennek, olyan felfoghatatlannak érezzük azt, hogy az Isten tudta nélkül egyetlen hajszál sem eshetik le a fejünkről. Pedig ez így van. Ő jól látja egyen-egyenként mindannyiunknak az életét, mindannyiunknak a gondjait, hiszen mindannyian az ő teremtményei vagyunk. Ő adta nekünk az életet, ő bocsátott ennek a földi világnak az útjára, és ő viseli a gondunkat is. Így kell nekünk is türelmesnek lennünk, a rokonainkkal, a fele barátainkkal. Azután tovább folytatja ez a Zsoltár a feltételek felsorolását. Azt mondja, a megbélyegzett utálatos az ő szemeiben, de az Urat félőket tiszteli. Azt jelenti ez, hogy úgy kell a másik emberre néznünk, hogy lássuk az ő életét, hogy meglássuk benne, hogyha ő is az Urat tiszteli. Vagy meglássuk benne azt, aki nem jár az Istenhez vezető úton. Tudom én azt, hogy nem ítélkezhetünk, nem szabad minősítenünk a másik embert, de azt megérezhetjük egymásban, hogyha mind a ketten ugyanazon az úton járunk. És legfőképpen önmagunkban kell megmutatnunk azt, hogy mi az Úrhoz tartozunk. Önmagunk életét kell odatárni a világ elé, hogy mindenki lássa azt, hogy milyen élet az, amelyik az Urat követi. Hogy milyen élet az, amelyik Isten oltalma alá helyezi önmagát. És végezetül még egy feltétel mond ez a Zsoltár. Azt mondja, hogy azok mehetnek az Isten elé, akik, ha esküsznek, akkor azt az esküt megtartják, még akkor is, hogyha az a kárukra lehet. Az eskü ebben a mai világban, én azt gondolom, hogy nagyon sokat veszített az értékéből. Nagyon sokat veszített a súlyából. Annyiszor látjuk azt, hogy emberek megszegik az esküjüket. Sokszor még az írott, az írásba foglalt eskünek a szaván is gondolkodás nélkül és fenntartás nélkül átlépnek. Pedig az eskü akkor éri el a célját, hogyha mindig és minden körülmények között megtartjuk. Mert a körülmények azok megváltozhatnak. Alakulhat úgy az életünk, hogy az eskü önmagunk számára jelenthet terhet. De amit kimondtunk, azt úgy kell tartani is. Az igen legyen igen, a nem pedig nem. A mindennapi életünkben is olyan sokszor elfelejtkezünk a szavunkról. Olyan sokszor elfelejtkezünk arról, hogy egyszer valami mellett letettük a voksunkat. És onnantól kezdve ahhoz kell ragaszkodnunk, ahhoz kell tartanunk magunkat. Mert Isten csak az igaz, az egyenes, a kitartó, a hűséges embert engedi maga elé. És még egy dologról beszél ez a Zsoltár, még egy dologról, ami ebben a mai világban és a mi életünkben is a központi szerepet foglalja el, és ez a pénz. Azt mondja ez a Zsoltár, hogy a pénz minden rossznak a gyökere. Ugye nap mint nap halljuk, hogy ma a világot, az életet a pénz irányítja. Sokan vannak, akiknek az a foglalkozása, hogy ülnek egy képernyő előtt, és nézik a világ tőzsdéinek az árfolyamait, hogy hogyan alakulnak a pénzmozgások, hogy mikor érdemes venni, mikor érdemes eladni. Igen, a pénz a vezérlő elv ebben a világban. A pénz, aminek a megszerzésére mindenki törekszik. Igen, én tudom azt, és Isten is tudja azt, hogy a mindennapi életünkhöz szükségünk van pénzre, hiszen ez kell ahhoz, hogy fent tudjuk tartani magunkat. De különbség van a között, hogy a pénz vezényel, a pénz irányít, vagy csak a pénz arra kell, hogy a mindennapi szükségleteinkhez hozzájuthassunk. Nagyon nehéz a pénzügyekben tisztának és fedhetetlennek maradni. De Isten mégis ezt kéri tőlünk. Azt kéri tőlünk, hogy mindig arra figyeljünk, arra gondoljunk, hogy mi a pénz szerepe, a valódi szerepe az életünkben. ne értékeljük túl, ne arra építsük az egész életünket. És az utolsó gondolat ebben a Zsoltárban, az egy nagyon szép gondolat. Nagyon szép és nagyon jó, hogy ezzel záródik ez a Zsoltár. Hiszen annyi kívánalmat ad elénk az Isten, aminek meg kellene felelnünk, és talán úgy érezzük, hogy ez már azért túl sok, hát nem lehetünk ennyire jók, ennyire igazak. És akkor itt ebben az utolsó versben felhangzik az ígéret, felhangzik a reménység, hogy aki ezeket cselekszi, az nem rendül meg soha örökké. Milyen szép ez a mondat, és milyen nagyszerű ez az ígéret, amely azt mondja, hogy aki ezeket cselekszi, és itt most nem 100%-ról van szó, nem arról van szó, hogy mindezt minden nap tökéletesen meg kell tennünk. De ha Isten látja a szívünkben, a lelkünkben az őszinte akaratot, az őszinte igyekezetet arra, hogy igen, mindezt megtegyük, akkor ő úgy tekint rá, ránk, mint arra, azokra, akik felé közelednek, akik az ő útján járnak. Ahogyan a próbatételek egész életünkre szólnak, úgy az ígéret, a jutalom is egész életre szól, örökkön örökké. És ez azt jelenti, az egész élet alatt nem csak ezt a földi életet kell élteni, hanem azon túl is az örökké valóságot. Most elcsendesedve gondolkodjunk el azon, hogy tudjuk-e, akarjuk-e az életünket ezek szerint, a feltételek szerint élni. Tudunk-e, akarunk-e az Istenhez menni, az ő útján járni, azon az úton járni, amelyen megerősítést kaphatunk, választ kaphatunk a kérdéseinkre, a kétségeinkre, azon az úton, amelyen járva biztonságban érezhetjük magunkat. A körülöttünk elbizonytalanodó, megingó világgal szemben mi elmondhatjuk azt, hogy nekünk őrizőnk van. Őriző pásztorunk van, akinek egyetlen célja az, hogy az övéit, bennünket megtartson. Örökkön örökké. Így most ezért imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, tudjuk, hogy semmi sem lehet fontosabb az ember számára, a mi számunkra, annál, hogy sem eljussunk hozzád. És azt is tudjuk, hogy az ajtó nyitva áll, az út megtisztítatott előttünk, nekünk csak el kell indulnunk, és mennünk kell rajta. És van vezetőnk is ezen az úton. Mert tudjuk azt is, hogy akadályokkal találkozhatunk, megpróbáltatásokkal. betegség terhével, gondokkal, fájdalommal, szomorúsággal. De hogyha kitartunk, hogyha mindig, ami egyetlen vezetőnkre, Krisztusra figyelünk, akkor ezeken az akadályokon is úrrá tudunk lenni. De nem tagadhatjuk Istenünk azt, hogy mi nem egyszer nem ezen az úton indulunk el, hanem a magunk választotta úton akarunk járni. Azon az úton, amelyet olyan biztosnak, olyan kényelmesnek érzünk, de amely nem vezet sehova. Köszönjük Istenünk ennek a ma olvasott Zsoltárnak az üzenetét. Köszönjük az intelmeket. Köszönjük a feladatokat, amelyeket végre kell hajtanunk, ahhoz, hogy eljuthassunk te hozzád. És kérünk, hogy adj nekünk erőt, bátorságot, kitartást, ahhoz, hogy sokszor önmagunkat is legyőzve, a saját akaratunkon is úrrá lévén tudjunk menni ezen az úton. Erőt és kitartást kíván ez az út. De reméljük és hisszük, Urunk, hogy ennek az útnak a végén valóban hazatalálhatunk és megállhatunk te előtt, a mennyei trónus előtt. Könyörgünk hozzád, Istenünk, ezen a mai vasárnapon is gyülekezetünkért. Ezért a közösségért, amelyet a közös cél, a közös úton való járás épít és tart össze. Könyörgünk hozzád, Urunk, azokért, akik most nem lehetnek itt közöttünk, akik a betegségnek a terhét hordozzák. Könyörgünk hozzád, Istenünk, a kételkedőkért, a bizonytalanokért, azokért, akik kétségbe esetten keresik a kapaszkodót, egy biztos pontot, hogy jussanak el ők is te hozzád. Ismerjék fel azt, hogy a te szárnyaid alatt van az igazi oltalom. És könyörgünk hozzád, Istenünk, ezért a békétlen és sarkaiból kifordult világért. Hozz az emberiségre békességet és szeretetet. Így kérünk, Istenünk, hogy hallgasd meg imádságunkat, könyörgésünket, áld meg életünket, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, az adakozást hirdetem a testvéreknek, tudván, hogy az ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Most pedig mai Isten tiszteletünk befejezéseképpen a himnusz éneklése előtt a 724. énekünknek az első 5 versét énekeljük.